Kedves gyülekezet, a nyári gyülekezeti táborig az elmúlt hetekben elkezdtük az Én vagyok sorozatot. Jézusnak az Én vagyok mondásai vannak velünk. Én vagyok, aki összegyűjtelek bennünket. Ez a fókuszunk, hogy Jézus az, aki így a járvány után különösen is, de egyébként általánosságban is igaz. Ő az, aki összegyűjt egy népként, egy nyájként minket, gyülekezetet, de mindenkit, aki esetleg más keresztény közösséghez is tartozik. Ő az, aki hív bennünket. Nagyon fontos, hogy Jézusról akár lehetnek különféle elképzeléseink, lehet, hogy nem vagy Krisztus követője, de te is már hallottál esetleg róla valamit. Lehet, hogy Krisztusé vagy, és nagyon sok mindent hallottál, meg tapasztaltál róla az életben, és közben vannak olyan dolgok, amelyeket gondolunk róla, de ő sosem mondta magáról. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy újra és újra szembesüljünk azzal, hogy az írás mit mond róla, és hogy ő mit mond magáról. Az Én vagyok mondások ezért is különösen értékesek. Ezen a mai alkalmon János Evangélium a 10. részéből olvasom a 11-től 18. versig terjedő szakaszt. Ezt mondja Jézus magáról. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyától. Kedves gyülekezet, a pásztor és a nyáj képe egy olyan helyzet, amiben nagyon könnyen bele tudunk talán helyezkedni, akkor is, ha kulturálisan ez tőlünk távol áll, és nem sokunknak van nyája így otthon. A pásztor és a nyáj képe talán festményeken, ilyen illusztrációkon visszatér, kicsit ilyen gicses naplementében egy ilyen szép mező, rajta egy ilyen kis cuki nyáj, birkákkal, egy pásztor, egy ilyen kicsit idősödő, akár őszhajú édesapa a képében, aki legelteti a nyájat, és milyen szép a pásztor és a nyáj. Nagyon könnyen bele tudunk ebbe helyezkedni, hogy igen, Isten a pásztor, mi vagyunk a nyáj, ő véd minket, nekünk nem kell gondolkozni, ő vezet, és ez így nagyon szép és nagyon jó. Még abba is bele tudunk helyezkedni, egy kicsit individualistábbak vagyok, amit a 23. Zsoltár mondott, hogy hát az Úr az én pásztorom, aztán, hogy ki mit csinál az ő dolga, de az én pásztorom Isten velem törődik, és ebből nagyon szépen kijöhet egy ilyen jó kis individualista hit. Igen, amikor néhány éve Ausztriába voltunk nyaralni, és mentünk az autópályán, akkor az egyik ilyen meredek domboldalon haragos zöld fű, és láttam egy nyájat. Egy ilyen igazi junyájat, egy igazi pásztorral, és az is ilyen meghit volt, ilyen szép volt, és arra gondoltam, Istenem, milyen jó lehet ennek az embernek a munkája, nem beszélnek sose hozzá, neki se kell beszélnie senkihez. És hasonlóan, mint a festmény, ez is olyan idillinek tűnt. Aztán a héten, amikor készültem erre az igehirdetésre, lehet ti is olvastátok, Erdélybe volt egy medvetámadás, ami nem hírértékű, de azért hírérték, mert egy pásztor támadott meg egy medve, ez is biztos többször megtörténik is. Rettegve olvastam a hírt, hogy te jó ég, hogy lehet ez egy pásztort éjszaka, hajnalba megtámadta a nyájat a medve, és a pásztor nem elfutott, hanem megküzdött a medvével. A történet úgy végződik, hogy a medve elszaladt, a pásztor rendkívül súlyosan megsérült, és kórházban kellett műteni, és úgy néz ki, megmentették az életét. De amikor a pásztor és a nyájnak az idilli kapcsolatára gondolkozunk, akkor idézzük fel ennek a drámaiságát. Az ókorban különösen pásztornak lenni nem egy idilli dolog volt. Pásztornak lenni kihívás, és természetesen megtiszteltetés is volt. Az izgalmas az, hogy Jézus, akiknek elmondja ezt a képet, és amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, ezek feltétlenül olyan emberek, akik ismerik a zsoltárokat, a 23-at, a 100-at, ahol a nép a nyáj, a juhok, és Isten a pásztor. Ráadásul az ókorban a királyok saját magukat sokszor pásztornak nevezték, aki gondozza a rábízottakat. Ezért ez a kép nagyon sokat jelentett ott is akkor azoknak az embereknek. De vajon mit jelent nekünk az itt és mostban? Kedves Gazdagréti gyülekezet, kedves vendégeink, ahonnan érkeztetek? Ha körülnézek a környezetünkben, a szűkebb és a tágabb környezetünkben, és Isten népét, Isten gyermekeit egy nyájnak tekintem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy megfáradt nyáj. És ez nem értékítélet, hanem ez a valóság. Hogyan is lehetnénk nem megfáradtak az elmúlt másfél évnek a küzdelmei miatt, és az elmúlt két hónapnak a küzdelmei miatt, amikor nem tudom, ti tapasztaljátok-e, de az elmúlt két hónap alatt akarja a legtöbb ember a kimaradt másfél évet bepótolni, mindenki kimerült, mindenki rohan, mindenki zilált, és ez a megfáradás, amit hozunk a Covid-ból, még növekszik és erősödik. Így szólít meg bennünket tehát ebben a most és itt és mostban ez az ige. És nagyon fontos számomra ebből az igéből ma az, hogy Jézus nem kiáll és egy teológiai előadást tart arról, hogy én vagyok a jó pásztor, ami ezt az öt dolgot jelenti. Ezt és ezt és ezt és ezt és ezt. Hanem beszél, mesél. Újra és újra visszatérően, refrénszerűen mondja el, hogy én vagyok a jó pásztor. Beszél élő szóban, ami azt jelenti, hogy a szavai áradnak és kapcsolódásra hív. És pontosan ezért ebben a mai ige hirdetésben én is hoztam hét olyan mondatot, hét olyan állítást ebből az igéből, amihez azt szeretném kérni, hogy csak érkezzünk meg, és engedjük, hogy hason ránk. Egy picit, ha vissza tudnád venni a hangerőt, az jó lenne, mert így gerjed, így folyamatosan hallom magam körül. Köszönöm szépen. Szóval, lassuljunk egy kicsit most ebbe bele. Hét olyan mondat, hét olyan állítás lesz az alapján, hogy Jézus a jó pásztor, és azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, amelyek megszólíthatnak bennünket. Ez a hét mondat majd, ahogy fogok előre haladni az igehirdetésben, ki lesz vetítve, Ádám, majd kérlek, hogy így egyenként vetíts ki, megragadhatjuk ilyen módon is. És tényleg arra hívlak, hogy csak engedd, hogy ezek az igazságok, ezek az állítások valahogy közel jöjjenek hozzád. Lehet, hogy lesz olyan benne, amelyet ismersz, és amire természetesen azt mondod, hogy igaz. Lehet, hogy lesz olyan benne, amire azt mondod, hogy ezt egyáltalán nem így gondolom. És lehet, hogy lesz olyan, ami megállít. Lassuljunk tehát hozzá ezekhez a gondolatokhoz. Jézus a pásztor és a juhok kapcsolatáról beszél, és legelőször is az itt lévő igében világossá válik számunkra, hogy a pásztor felelősséget vállal a nyájáért, és törődik velük. A pásztor felelősséget vállal a nyájáért, és törődik velük. Ha magadra gondolsz, ha a gyülekezetre gondolsz, el tudod-e ezt hinni, tapasztalod-e ezt? A pásztor felelősséget vállal a nyájáért, és törődik velük. A pásztor felelősséget vállal érted, és törődik veled. Úgy, ahogy ember nem tud. Jézus hordoz, gondoskodik. Nem feledkezik el. Nem egy program vagy a számára. Nem egy célcsoport, akinek egy terméket el kell adni. Nem egy porszem, akinek nincs jellege és karaktere, hanem tudja a nevedet, ismer. Nyájban gondolkozik, együtt lát, és mint nyáj törődik velünk. Engedjük magunkhoz ezt a mondatot közel, és engedjük, hogy Isten megerősítse és megpecsételje az ő lelkével ezt. Ha a gyülekezetre gondolsz, ha a jövőre gondolsz, ha a szolgálatodra gondolsz, a pásztor gondoskodik, a jó pásztor törődik, nem enged elveszni, nem enged elsodródni, ha elsodródtál, visszahív. A pásztor felelősséget vállal a nyájért, és törődik velük. A második állítás. A pásztor odaadása nem ismer határokat, életét adja értük. A pásztor odaadása nem ismer határokat, azaz nem mondja semmire, hogy ez túl sok. A jó pásztor nem mondja azt, hogy ezt azért már nem teszem meg, érted. A jó pásztor nem mondja azt, hogy hát, egy kicsit már sok vagy, szedd már össze magad. A jó pásztor nem mondja azt, hogy már megint meg kell téged menteni, hát hogy kerülhettél ide? A jó pásztor nem mondja azt, hogy szégyeld magad, vagy hogy szedd össze magad. Az ő odaadása nem ismer határokat, ugyanis a lényeget oldja meg, az életét adja értük. Meddig megy el, mennyit tesz meg, mindent. Ráadásul az élet odaadása nem úgy történt, mint amikor odaadok valakinek egy papírlapot, és ő átveszi. Nem egy szempillantás alatt, hanem küzdelem volt. Ahogyan az igehirdetés elején említett pásztor a medvével küzdött, hasonló, de annál sokkal keményebb volt ez a küzdelem. Jézus odaadása nem ismert határokat, amit megtett az ő népéért. És láthatjuk őt most úgy, mint aki szenvedett értünk, mint aki küzdött, aki gyötrődött, aki a halál tussáját vívta értünk, aki megküzdött értünk, aki nem engedte, hogy elragadjon bennünket a bűn és a sötétség, aki kiküzdött bennünket a kárhozatból. Ez az odaadás nem ismer határokat. Látod-e őt úgy, mint aki érted is így küzdött? Látod-e őt úgy, mint akinek nem volt sok megfizetni az árat, érted? A harmadik állítás, hogy a jó pásztornak a juhok a tulajdonai hozzátartoznak. A béres azért fut el, mert nem övék a juhok. És hogyha mérlegeli a pénzt, amit az őrködésért kap, és a veszélynek az árát, amivel ez jár, és ha az neki nem éri meg, akkor elmegy. Ha Jézus azt mérlegelné, hogy neki megéri-e bennünket vezetni, akkor már rég nem vezetne. Nem azért vezet, mert megéri, hanem azért, mert az övéi vagyunk. Mit mondhatunk erre? Egy ma élő embernek, ha valaki azt mondja, hogy az enyém vagy, a sikerből elutasítja, hiszen a magamé vagyok. És Jézus azt mondja, hozzám tartozol. Mert ez az odatartozás nem birtoklást jelent, ebben te nem feloldódsz, ebben te nem megsemmisülsz, hanem megtalálod magadat és engem. Ezért születhet meg a hitvallás, amit vallunk a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletével. Mi életemben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy szüntelenül őnek éljek. A jó pásztorhoz tartozol. Ha pedig nem vagy az övé, akkor ő ebbe a közösségbe hív, hogy add át magadat neki, hogy hazatalálj. A negyedik állítás, hogy a pásztor ismeri az övéit, és ők is a pásztort. Egy kölcsönös, mélyülő és élő kapcsolódás ez. A jó pásztor ismer téged, mint egyént, és ismeri a gyülekezetet. Ez azt jelenti, hogy nem kell neki magyarázkodni. Nem kell neki elmagyarázni, hogy mi történt, vagy miért. Mert pontosan tudja, hogy miben vagy. Nem kell neki megmagyarázni a bizonyítványodat, és ismer, hogy milyen kis tévelygő vagy. És ismer, hogy hogy tudsz elfordulni, és ismer, hogy hol vannak azok a pontok, ahol kísérthető vagy, vagy bántható, és ő ezekben akar gyógyítani és rád találni. Ismer, és ezzel együtt nagyon szeret. Kölcsönös, mélyülő, élő kapcsolatot akar. Hogyha nem ismered őt, akkor ebbe hív, ha pedig ismered, akkor arra, hogy mélyüljön ez a kapcsolat. Mit jelent számodra ez? És könnyen lehet, hogy fájdalom van benned ezen a ponton, és azt mondod Istennek, ha ismernél, akkor nem engednéd meg, hogy ez vagy az megtörténjen velem. Ha ismernél, akkor megadnád azt, amiért már annyira régóta imádkozom. És miközben ezek a kérdések ott vannak, ezeket vihetjük Isten jelenlétébe. ezeket a fájdalmas és nehéz kérdéseket is. És ott nyugodhatunk meg, hogy de mégis te ismersz, és te tudod, ki vagyok, és te tudod, kik vagyunk. Az ötödik állítás, amit közel engedhetünk magunkhoz, hogy a pásztor és a jó kapcsolatának a forrása az az Atya szeretete, az Atya és a Fiú kapcsolódása, ami a bizalmon alapul. Úgy szeret bennünket Jézus, ahogyan az Atya szerette őt. Ennek a kapcsolatnak pedig az alapja a bizalom és az odaadás. Kedves gyülekezet, erre hív bennünket az Isten, hogy feltétel nélkül újra bízzunk benne. Együtt és egyenként. Számtalan dolog rombolhatja ezt a bizalmat. Akár a mi oldalunkról az eltávolodás, a hűtlenség, akár az az érzés, hogy Isten nem megbízható. Hányszor hallottam ezt a járvány idején, krízisben, beszélgetésekben, embereknél, akik a hitüket veszítették el, vagy rendültek meg, hogy Isten nem megbízható. Isten nem az, akinek mondja magát. Ezeknek a szavaknak is Isten jelenlétében van a helye. És egyedül a lélek építheti újra és erősítheti meg ezt a bizalmat. Nem kis feladat ez. Magunktól nem is vagyunk képesek újraépíteni, hanem ajándék lehet a Szentlélektől. Tekintsünk az Atya és a Fiú szeretet kapcsolatára, és arra, hogy ő ebbe hív bennünket újra. Az utolsó előtti állítás, a hatodik, hogy a jó pásztornak sokféle juha van, és tágasabb a szíve, a kapcsolata a juhokhoz, mint gondolnánk. Nagyon sokat vitatkoznak az írásmagyarázók ezen, hogy mit jelenthet, amikor Jézus azt mondja, hogy más juhaim is vannak nekem, és majd lesz egy akol, vagy egy nyáj, és egy pásztor. Én csak annyit szeretnék most mondani, hogy tekintsünk Jézusnak a tágas, szerető szívébe, és tanuljunk tőle. A mi kultúránkban nagyon fontos toleránsnak lenni a szónak az emberi értelmében. De ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy elfogadjuk, hogy a jó pásztor tágosabban lát, és máshogy gondolkozik, mint mi. Gondoljuk csak el, és ne sértődjünk meg ezen a képen. A juhoknak az értelmi képességei és a pásztornak az értelmi képességei mennyiben különböznek egymástól? Nem azon a kognitív szinten vannak. Még méretre is a pásztor messzebb lát. A pásztor jobban érez, jobban emlékszik. A pásztor jobban belátja a terepet. Ahelyett, hogy olykor falakat építünk, és akár nagyon szívesen megmondjuk, hogy ki Jézusé és ki nem, és nagyon szívesen mondunk akár kvázi átkot olyanokra, akik nagyon másan, hogy élnek. Mi lenne, ha elfogadnánk, hogy ezt majd Jézus eldönti? Jézus hív és él és szeret, és sokkal tágasabb a szíve, és máshol is munkálkodik, ott is, ahol nem képzelnénk. Az utolsó állítás pedig ez, a jó pásztornak terve van az egység, ami az Atyával való egységből táplálkozik, és erre vezeti az övéit. Mindannyian vágyunk az egységre, és a gyülekezeti közösségben újra és újra kérdésünk, hogy hogyan lehetünk igazán egységben. És miközben tudjuk, hogy ez az egység a mennyben lesz majd teljes, hisszük, hogy itt már a lélek végzi közöttünk. Az egység nem egyformaságot jelent, hanem egy hitvallást. Kedves gyülekezet, a jó pásztor gyönyörködik a sokféleségünkben. A jó pásztor gyönyörködik abban, hogy az ő nyája, és az ő gazdagréti nyája is, de nagyobb tekintetben is az ő népe sokféle. Amire ő hív bennünket, az nem az egyformaság, hanem az egy hitvallás. Mi a hitvallásnak a minimuma? Az őskeresztjének hitvallása, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Ő tesz bennünket egyé, és nem érti a lényeget az, aki az egységet emberi erővel akarja elérni. a lélek tesz egyé. Tekintsünk így a gyülekezetünkre is, és bízzuk rá magunkat, Uram, jó pásztorunk, te tegyél bennünket egyé. Itt van ez a hét mondat, ez a hét állítás, itt van ez az ige előttünk. Befejezésül vigyük el azt a képet, hogy a jó pásztor nem csak életét adja a juhaiért, de megkeresi és megtalálja az elveszettet. A jó pásztor örül, amikor rád néz, hogyha elkoboroltál, ő visszahoz, azt akarja, hogy otthon legyél nála és az ő népében. Ő végezzel, hogy ez az életünk valósága legyen, hogy hitvallásunká legyen, hogy ő törődik, hogy ő hordoz, és az ő szeretete mindig elég lesz nekünk. Amen. Imádkozzunk. Drága jó pásztorunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy vezetsz. Köszönjük, hogy olyan pásztor vagy, aki nem sajnáltad az életedet, aki mindent odaadtál, aki küzdöttél értünk. És aki nem csak 2000 éve küzdöttél a kereszten, de most is küzdesz értünk a szívünkért. És ezért kiáltunk most egy szívvel hozzád, Urunk, hogyha van közöttünk olyan, aki nem ismert téged, aki nem a tiéd, akkor ragad meg Jézus Krisztus. Szentlélek, munkálkodj, és pecsételd el a te szeretetedet, a te valóságodat a számára. És mindannyiunkban, azokban is, akik megfáradtak, akik megrekedtek, vagy távol vannak. Jó pásztor, mutasd meg magadat, a te valóságodat. Bocsáss meg azt, amikor okosabbak voltunk nálad, amikor megmagyaráztuk, hogy miért akarunk másfele menni. Bocsáss meg, amikor nem akartunk tartozni a nyájhoz, amikor elegünk volt a testvéreinkből. Bocsáss meg, amikor bántottuk egymást. Bocsáss meg, amikor nem szerettünk. Bocsáss meg, amikor megvetettük a te vezetésedet. És kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Jó pásztor, segíts, hogy az a bizalom és élő kapcsolat legyen közötted és közöttünk, ami neked van az Atyával. Imádkozunk nem csak a gyülekezetünk közösségéért, de testvéreinkért, városszerte. Imádkozunk keresztény testvéreinkért ebben az egész országban és az egész világon. Őrizd a nyájadat. És kiáltunk, Urunk, azokért is, akik távol vannak. Kiáltunk a kiábrándultakért, kiáltunk a betegekért, kiáltunk az egyedülállókért, kiáltunk a gyászolókért. Köszönjük, Jézus, hogy nem hagysz magunkra bennünket, hogy törődsz velünk, attól, hogy ezzel a szeretettel tudjunk odafordulni mi is másokhoz. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.